sziasztok! Mi a FEM hallgatók? Én Antónia vagyok.
Én pedig Luca. És ez egy újabb epizód, és ez még mindig a karantén epizódok közé tartozik, de már nem fogunk erről sok szót ejteni. Inkább csak az a helyzet, ami fennáll, hogy még mindig két különböző országból vesszük fel a podcastet. Uh-huh. Egy kis technikai szünetet tartottunk, de újult erővel itt vagyunk, ugye?
Oh yes! Igen, én Svédországban vagyok, Luca, te meg Budapesten, ugye?
Igen, de igazándiból tök mindegy, hogy hol vagyok, mert ugyanabban a pici lakásban vagyok két hónapig, úgyhogy lehetne igazándiból bárhol a világon. De igen, Pesten. És most ez belőlem legalábbis még csak annyi kapcsolódási pont így az egész helyzethez, hogy nyilván, ahogy sokatokból kihozta ezt a sorozatnézési kedvet, és megmondom őszintén, hogy egy ponton túl már egy kicsit meguntam azokat a nagyon, nagyon új és nagyon trendi sorozatokat, és a legtöbbet azt már így meg is néztem. Úgyhogy én részemről visszatértem a régi klasszikusokhoz, és kíváncsi voltam rá, hogy így új szemmel, vagy nem is tudom, 5-10 év távlatából hogyan értékelem mondjuk az olyan sorozatot, mint a Sex és New York, és tudom, hogy ez non-stop a párkapcsolatokról szól, meg a pasikról, meg a pasizásról, meg a nem tudom miről, és az az ötletünk támad, hogy igazándiból mi is csaphatnánk egy ilyen beszélgetést erről, csak egy picit másképpen megközelítve.
Mármint a párkapcsolatokról, meg feminizmusról kvázi.
Így van, igen. És engem azt érdekelne a leginkább, főleg így a sorozat kapcsán, ha láttátok, akkor tudjátok, hogy miről beszélek, ha pedig nem, akkor igazándiból nem is kell ahhoz ismerni, hogy értsétek a kérdésfelvetést, hogy ott van a sorozatban is például ez a négy független csajszi, és Miranda mondja ki, és ez nagyon-nagyon tetszik, egy ponton konkrétan, de szerintem többször is hangsúlyozva, hogy basszus, itt van négy csaj, tök okosak, értelmesek, és másról sem beszélnek, csak arról, hogy mi van a pasikkal, ki mikor jön össze, kivel, és miért nem, és ez az egész úgy van beállítva, mintha ez lenne a végcél, vagy az ilyen fő érzelmi kiteljesedés, vagy nem is tudom. És aztán így elhalkulnak, mert tökre igazat adnak neki, meg el is szégyeli magukat picit, meg elgondolkoznak rajta, hogy fú, basszus, tényleg, itt van négy jó barát, és az esetek 90%-ában ugyanarról van szó.
De hogy elgondolkoznak amúgy a műsorban?
Hát amennyire egy fél órás műsorban el lehet gondolkozni ezen. Közben így néztem a sorozatot, felmerült bennem az a kérdés, hogy vajon a ma nő számára például egy Miranda figura, tehát például egy független, jól kereső értelmiségi nő, aki netalántán feminista, vagy azokban az elvekben hisz jó részt, ami a nemi egyenlőségen alapszik, hogyan boldogul heteroszexuális párkapcsolatokban. Nekem ez nagy kérdés, mert imádtam azt a részt például, amikor a Miranda valami olyasmit mondott, hogy ő egy ilyen 34 éves hogy egy 34 éves srác pénz nélkül és lakás nélkül azért, mert szingli csupán egy ilyen, nem tudom, jó partinak számít, de ő 34 évesen munkával és egy remek otthonnal, meg tragikusnak számít a randi piacon. És hogy ez basszus miért van? Tehát, hogy és senki nem vitatkozott vele az asztaltársaságban, mert vagyis lehet, hogy ez éppen egy telefonhívás közben hangzott el, de hogy szinte így vágni lehetett a csöndet, hogy úristen, itt most a forgatókönyvíró, meg a rendező, meg minden azt akarta, hogy basszus, gondolkodjatok el ezen.
Én konkrétan itt ülök és gondolkozok. Na. Is vagyok csendben, mert igen.
Na, és mire jutottál? Mire jutottál? Mert szerinted ilyen esetben, ugye ő is összejön mondjuk a Steve-vel, aki egy pultos csávó, egyértelműen nem egyenlő a kapcsolat, de hogy mégis a Miranda érzi azt, hogy ő jön ki szarabul az egészből valami miatt. Vagy hogy még elnézést kell kérnie azért, hogy nem tudom, van egy jó Manhattani lakása, és satöbbi, satöbbi.
Hát ez mind visszamegy szerintem a nemi sztereotípiákba, hogy ez ilyen férfi qualities, az, hogy mondjuk sok pénzet keresel, vagy van egy saját lakásod, vagy hogy sikeres vagy. Ezek mind olyan dolgok, amit férfival kapcsolunk össze. A nők meg inkább, most megint csak, de mi sztereotípiák szerint, they are depending on the man, basically. Ezt hogy mondanád magyarul?
Hát igen, ez a függőségi helyzet, igen. Hogy tulajdonképpen ő nem önellátó, és...
Nem tudom amúgy.
Uh-huh. Ja, de simán, és nem tudom, szerinted például, amikor így azon gondolkodunk mostani modern, urbánus női fejjel, hogy mit jelent mondjuk egy egyenlőségen alapuló kapcsolat, akkor szerinted ez miről szól a te fejedben, mit jelent az, hogy egy kapcsolat egyenlő? Egy párkapcsolat, egy párkapcsolat nő-férfi között egyenlőségen alapszik.
Hát sok is különböző aspektusból lehet megközelíteni. Hát az egyik az egyszerűen a struktúra, szóval a hatalmi struktúra a kapcsolaton belül, a dinamika. Érzelmileg van a érzelmi munka, de akár az, hogy kinek mi a feladata otthon. Például akkor az, hogy a férfi a család feje, a nő meg a gondoskodó. És az a egyik része, aztán van a bevétel, szóval a fizetés, bevétel, és a másik meg a szexualitás, vagy a szexuálisan mi a dinamika.
Uh-huh. És te ezekkel, tehát hogyha mondjuk, nem tudom, ha az eddigi kapcsolataidat nézed, vagy csak mondjuk éppenséggel egy új van kialakulóban, akkor te ezeket a területeket meg szoktad így vizsgálni? Tehát hogy szoktál tartani egy ilyen, nem is tudom, revíziót?
Szerintem ez nagyon bennem van amúgy, ahogy élek, vagy ahogy így észreveszem ezeket a dolgokat. Szóval, ha mondjuk elkezdenék egy kapcsolatot valakivel, ahol nem lenne egyensúly, azért észrevenném. Ha aha. Lenne akármelyik aspektusból, az biztos, hogy észrevenném. Próbálok csak olyan srácokkal randizni, akik... értelmesek, és woke-ok, és nyitottak a feminizmusra, vagy akár feministák, de persze így is találkozok azért problémákkal, meg nehézségekkel. Ja, de hát nem tudom, te például mennyire gondolsz erre, amikor így valakivel összejössz, vagy mennyire gondolsz arra, hogy egyenlő-e a kapcsolat, vagy nem?
Hát például most nekem nagyon tetszettek ezek a kategóriák, amiket így mondtál, és tényleg szerintem érdemes ezeket megvizsgálni, hogy ezek az egyes területek milyen hatalmi struktúrát tükröznek, vagy hogy mit eredményeznek. Tehát például ez a fizetés, bevétel kérdés, ez szerintem egy érzékeny téma, eleve a pénzügyi dolgoktok érzékenyek egy párkapcsolatban, ami pedig érzelmi alapú legtöbbször, márha, ideális esetben. Szóval, hogy ezt a részét nézni, ez például szerintem nehéz, de én azért visszagondolok ilyen régebbi sztorikra, és tudom, hogy én nagyon sokáig voltam olyan párkapcsolatokban rendszeresen, erről biztos egy pszichológus jobban tudna értekezni, de olyan kapcsolatokban, ahol én kerestem többet. És akkor én emlékszem, hogy azért néha-néha ezt ilyen szurkálódó módon visszakaptam, hogy ja, persze, mert neked van pénzed, vagy ja, persze, nem tudom micsoda. Tehát így volt sok olyan szitu, amikor a párkapcsolatban én éreztem magam a Mirandának, vagy én voltam a Miranda.
Mondjuk ez egy bizonytalanságnak hangzik, mármint, hogy ha valakivel vagy, aki azt mondja, hogy aha, igen, azért, mert te ennyit keresel, szóval, hogy úgy belőle akkor valami fajta bizonytalanság fakad, nem?
Hát, igen, szerintem itt mindenki, mármint, hogy nem csak ezen a téren, de úgy a párkapcsolatban is, de ehhez nem vagyok szakértő, saját szarát vetítgeti ki. Tehát most, hogyha ő bizonytalan, vagy szarnak érti saját fizetését, vagy a pénzügyi helyzetét, vagy stb., akkor nyilván könnyebb így a másikkal gúnyoskodni, vagy akármilyen ilyen helyzetet teremteni. De hogyha ezt visszafordítjuk, és szerintem mindig ez egy ilyen jó tipp, vagy taktika, hogyha visszafordítod, akkor én például sosem éreztem azt, hogy sosem hoztam ezt fel a másiknak, hogy persze, mert te többet keresed. Tehát ha volt egy olyan helyzet, amikor mondjuk a csávom keresett többet, mint én, akkor én egyáltalán nem éreztem magamat szarnak, vagy egyáltalán nem éreztem azt, hogy nekem ezt hangoztatnom kéne, vagy ezzel szekálnom őt, vagy hanem...
Mivel is volt várva valahogy, nem? Szóval azért...
Persze, az volt a normális. Tehát hogy az alap feltevés, vagy az az alapállás, hogy akkor a csávod ezt többet keres. Tehát, hogy sőt, én ilyen szempontból kicsit ilyen opportunista vagyok, vagy nem tudom, tehát én örülök, hogyha minél több jön a családi kasszához, most idézőjelben. Tehát most nem a másikat húzom le, hogy ja, Istenem, hogy kereshetsz ennyit, mikor én is verejtékesre dolgozom magam.
Az is érdekes, hogy így van valami, ami egy erősség. Például az, hogy jól keresel, vagy olyan pozícióban vagy, ahol elértél valamit, vagy sikeres vagy, és hogy mint nő, ez egy dolog, amiért you get shit. Ez egy olyan furcsa dolog. Vagy igazából én is ezt tapasztaltam többször, hogy amikor sikeres voltam például a zenémmel, akkor ezért ez nem egy attraktív dolog. Szóval a párkapcsolatomban például az nem egy attraktív dolog, hogy nekem jól mennek dolgok, hanem inkább valami, ami miatt engem le kéne kicsit nyomni. És ez egy nagyon... ezek tényleg így mélyen vannak bennünk szerintem, és ez nagyon, nagyon gáz igazából, hogy ezek még tényleg gondolom te is olyan emberekkel randiztál, vagy együtt voltál, akik woke emberek.
Ja.
De mégis igen. Van egy ilyen dinamika.
Hát igen, és tényleg tök felvilágosult, progresszív emberekről van szó, de hogy ezek a tudatalatti struktúrák szerintem így néha, hát nem is tudom, így kiböffennek, tudod, így a felszínre büfögik magukat, és akkor az ott van ilyen szurkapiszka formájában, ami egyébként, hát ilyenkor felteszi magának az ember a kérdést, akkor ez mind végig ott volt, tehát hogy ő végig azt gondolta mondjuk az én fizumról, vagy anyagi helyzetemről, vagy bármiről, hogy ez egy nem megérdemelt valami, és neki kéne többet keresnie, vagy nem tudom. Tehát ilyenkor felmerül a kérdés, legalábbis bennem.
Uh-huh. És hát valahogy talán nem, mert te mondtad azt, hogy szóval azt mondtad, hogy te úgy láttad, hogy amikor te keresel valamit, az a közös kasszába megy. Szóval kell így egyenlően nézel a kapcsolatotokra. Gondolom én, vagy ezt veszem le ebből.
Igen.
Vagy egyenlően gondolsz a szerepekről, de hogyha talán ez nincs a helyén, hogy kinek mi a szerepe, és ha tényleg van egy olyan elvárás magunkon, hogy nekem ez a szerepem, itt ez a kettő cipő, nekem ebbe kell járnom, és ez a én szerepem, csak ha valaki más átveszi, akkor én meg mit csináljak?
Ja.
Akkor én milyen cipőt vegyek fel?
Hát igen, szerintem ez a szerep nélküliség, ez egy ilyen nagyon-nagyon bizonytalan helyzet, meg azt már így sokszor vitattuk, hogy szerintem így a 21. századi férfi, hogyha lehet ilyet mondani számára, az egy óriási kihívás. Meg amiről a Blanka is beszélt igazándiból az egy előző interjúmban, hogy hogy ezek a projekt alapú munkák, ezek szintén nem csak a férfiaknak, de a férfiaknak nagyon nagy bizonytalanság faktorként szerepelnek az életükben. Meg ez az egész, igen, ilyen bizonytalanság, hogy aláírnak veled egy szerződést egy évre, vagy nem tudom, most már örülsz, hogyha 4 évre, vagy 3 évre, mert az már biztosnak számít, míg előző generációk egy gyárban az egész életüket ledolgozták, és nyugdíjba mentek onnan. Tehát, hogy ez szerintem iszonyatosan para, és és a világgazdasági helyzet, meg ezek a technológiai fejlődések is nagyon befolyásolják szerintem azt, hogy hogy alakulnak az embereknek a kapcsolatai, meg a bizonytalanságai, amiket kivetít a kapcsolataiban. Tehát ez szerintem fontos, de nekem például volt olyan, amikor ugye nem férfivel voltam egy kapcsolatban, hanem nővel, és mikor így együtt éltünk, akkor felmerült ez a kérdés, hogy hogyan fizessük a dolgainkat, mert akkor, akkor meg ő keresett többet, és ugye volt egy ilyen forgatókönyv, hogy mindent arányosan fizetünk, tehát, hogy ő mindent mondjuk nem 50-50-ben fizetünk, hanem mondjuk 70-30-ban, mert ő annyival keres többet, mint én. És például én ezt amúgy egy igazság, végül aztán azt hiszem 50-50 lett az egészből, de én amúgy azt is egy igazságos rendszernek tartottam, hogy az fizet többet, aki többet keres.
Igen. De itt viszont ez egy társadalmi kérdés lesz, mert ha például arra gondolunk, hogy így in the big picture férfiak többet keresnek. Szóval ha a társadalom nem egyenlő, akkor hogyan lehetne a kapcsolatba 50-50? Szóval ez a nekem így egy ilyen agyalásom.
Hát igen, ha nem fair play a játék, tehát ha az egyik futó hátrébről indul eleve, akkor vajon ez az egész érvényes-e? Tehát mondjuk tudom-e azt mondani, hogy ha van ez a wage gap, ugye ez a nem egyenlőségeken apuló fizetési különbség gyakorlatilag, tehát hogyha van ez a wage gap, akkor vajon mi igazságos és mi nem ennek fényében, ha mondjuk eleve ugyanazért a munkáért nők még mindig kevesebbet kerestek Magyarországon rengeteg szakmában és területen, akkor erről az egészről nehéz beszélni. Mondjuk ott van ez is, tudod, van a Roxane Gay-nek zseniális író szerintem, és neki van egy ilyen könyve, aminek az a címe, hogy Bad Feminist, rossz feminista, és abban tesz fel ilyen provokatív kérdéseket, hogy feministaként például mi van, hogyha élvez bizonyos dolgokat, mi van, hogyha ami a patriarchális struktúra része, tehát mi van, hogyha mondjuk ő szereti a szexista rap számokat, vagy mi van, hogyha ő élvezi, hogyha többet keres a férfi párja, akkor ténylegesen többet ad bele a számlákba, vagy bármi ilyesmibe. Tehát, hogy sokszor ez nehéz kérdéseket vet föl, mert az ember néha ki is használja ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy ő például azt a példát hozta fel, hogy amikor kijön hozzá egy férfi szerelő, akkor ő, tudod, így playing dumb, eljátsza egy a buta kislányt, hogy ó, ne, komolyan, és akkor a szerelő meg csak magyaráz neki, és segít, és magyaráz, és segít. Szóval, hogy szerintem ez önmagában nem egy elítélendő dolog, csak az ember legyen vele tisztában, hogy mit miért. Én azt mondom, hogy nekem igazándiból mindkettő jó. Alapvetően én ragaszkodom a 50-50-hez, de más. Tehát, hogy rugalmas vagyok ebben az egész pénzkérdésben. Nem tudom, hogy te például mit gondolsz erről.
Nekem inkább arról szól, hogy legyen egy ilyen rugalmasság, hogy nem kell, hogy mindig 50-50 legyen, mert nem lesz mindig 50-50, de hogy szóval legyen az, hogy mondjuk, ha én beteg vagyok, akkor párom a gondos, most tegyünk fel egy ilyen tradicionális képet, hogy mondjuk van egy családom egy férfival, és hogy mondjuk én kapok egy munkát, és ő nem akar dolgozni, akkor legyen ő is képes arra, hogy a családnak főz, és otthon van a gyerekekkel. Vagy, you know, hogy legyen az a rugalmasság, hogy mindketten képesek vagyunk minden részére, én is tudok keresni pénzt, én is tudok főzni, ő is tud keresni pénzt, ő is tud főzni, tudunk rugalmasnak lenni. Nekem igazából erről szól. Nem mindig az, hogy 50-50, csak igen. Legyen igen. Ez a szabadság.
Én amúgy ebben nagyon egyetértek, mármint, hogy nagyon tetszik, és tök jó, hogy most így a következő pontodra terelted a szót, hogy van ez a hatalmi struktúra otthon is, tehát, hogy hogyha picit ilyen szimbolikus terekben gondolkodunk, akkor a konyha az egy ilyen. Tehát, hogy így a mostani nemi egyenlőségekről való beszélgetésben szerintem a konyha az egy ilyen csatatér kb. Uh-huh. Hogy ki főz, és miért nem főz, és egyáltalán...
Azért Magyarországon azért nagyon él még ez a sztereotípia. Vagy én azt vettem észre, hogy tényleg a nők azok, akik úgy szocializálódnak, hogy kb. A konyhában így a anyuka, meg a lány, meg a nők találkoznak, és ott főznek, és a férfiak meg a nappaliba isznak, és várják, hogy kész legyen a vacsora.
Hát igen, én is láttam már olyan családokat, ahol így férfi tag meg sem mozdult, hogy nemhogy nem segít, meg sem mozdul semmiféle háztartással kapcsolatos ügyben, vagy étkezésnél, vagy tényleg semmi. És nyilván itt akkor azt is el lehetne mondani, hogy biztos ő az, aki megszereli a fűnyírót, és kicseréli a villanykörtét, és nem tudom, összerakja az új ikás bútorokat, nem reklám, társai. De nem lenne jobb néha, tehát én például azt érzem mondjuk a saját párkapcsolatomban is, hogy én mondjuk nem akarok mindig főzni, amikor van kedvem főzök, amikor nincs kedvem nem főzök, és tök jól esik az, hogy váltakoznak a szerepek, és tök jól esik az, hogy néha én főzök, és akkor tudok örömet adni, és látom a másik arcán, hogy finom lett, és jó lett, és ez nagyon szép, és aztán utána ugyanezt át tudom adni a másik számára is, és ő is meg tud főzni, és akkor meg én örülök neki, és ő örül, hogy én örülök. Szóval ilyen egyszerű. Legalábbis én így látom, de nekem ez nagyon nagy sok volt, amikor az egyik osztálytársam még, hát ilyen 10 éve körülbelül, így érettségi után elkezdtünk ismerkedni, és akkor az egyik osztálytársam, vagy volt osztálytársam már viszonylag hamar egy ilyen komolyabb kapcsolatban találta magát, és nem éltek együtt, de hogy úgy elkezdték közösen alakítani az életüket, és nagyon sokszor voltak egymásnál. És rendszerint azt a sztorit kaptam vissza, hogy a lány így folyamatosan süt, főz, mindent így ellát, és én úgy érzem, hogy látszólag őt ez boldoggá tette. Nem tudom, hogy ezt ő megkérdőjelezte magában valaha is, és nem feltétlenül kell. Csak nekem nagyon furcsa volt az, hogy saját generációnkból ezt láttam, és utána láttam még rá még 1, 2, 3, 4, 5 példát, tehát hogy így sokasodva. És engem ez így totál ledöbbentett, mert azt hittem, hogy jaj, milyen Y-generációs, vagy millennial kids, és internet, és digitális ére, és fú, de woke mindenki, és fú, de beszél mindenféle nyelveket, és nem tudom, és akkor utána meg így azt láttam, hogy így mindenki, és nem arról van szó, hogy főz, vagy most, vagy akármit, ezzel semmi gond nincsen, hanem hogy gyakorlatilag eljátsz a csávó anyját, és mindent megcsinál helyette, tehát hogy,
igen.
Hogy van, hát ez tudod, a dupla munka.
Hát nagyon, szóval jól esik azért a patriarchátusnak megfelelni. Az biztos. Szóval, hogy ha én például egész életemben azt kaptam, hogy én úgy vagyok egy erős 10-es, és úgy vagyok egy jó csaj, hogyha vékony vagyok.
Mondjuk, erős 10-es.
Persze, hogy jól fog esni, vékonynak lenni. Biztos, hogy jól fog esni, és kérdőjelezne bármit, vagy struktúra ellen menni, az egy nagyon kellemetlen érzés. Nagyon kellemetlen.
Hát igen. Hát igen.
Nem egy ilyen, jaj, de jól esik, hanem ilyen nehéz érzés. Szóval én igazából nem lepődök meg, hogy szerintem nagyon sok nő boldog ebbe a szerepbe. És nincs is azzal baj, igazából. Persze, hogy jól esik a patriarchátust simogatni.
kapni érte juti falatot. Igen, most, igen. Hogyha szemét akarok lenni, akkor ezt mondom, mert amúgy igen. Ilyen mirandáknak lenni valahol kurva kellemetlen, vagy kényelmetlen. Tehát az, hogyha nem vagy girly girl, nem vagy lányos lány, nem tudsz főzni, nem akarsz napi 2 órát eltölteni a gymbe, hogy lead a segeden a hájt, stb. Stb. Ha ezeket mind nem akarod, akkor utána elkezded kapni a fekete pontokat, és akkor az meg így nem túl jó, mert ez az a struktúra, amiben élsz, és ez az a társadalom, amiben próbálsz boldogulni, és hogyha folyamatosan fekete pontokat ad, akkor elkezd nagyon-nagyon szar lenni az életed, legalábbis ezt úgy éled meg. Szóval én ezt igen, teljesen megértem, és nekem is ilyen szempontból nehezebb dolgom volt, hogy mindig nagy volt a szám, és mindig elmondtam, hogyha valami nem tetszett, vagy mindig elmondtam, hogyha valamit igazságtalannak, vagy teljesen indokolatlannak éreztem ilyen nemi szerepek függvényében, és azért sok stressz szerintem nem ilyen lányt keres. Tehát szerintem most ezt így kimerem mondani bátran, és erről senki nem nyilatkozott, semmelyik srác, aki egy idő után mondjuk szembesült ezekkel a dolgokkal, és kitáncolt a dologból, egyikük se azt mondta, hogy hát most azért nem, mert te ilyen nagy szájú vagy, és nem tudom mi, hanem egy idő után valahogy így kezdtem rájönni az egészre, hogy valószínűleg, hogyha befognám a számat, és nem tudom, csendben elfogadnám a dolgokat, akkor, akkor az így menne azért.
Nekem kimondták.
Biztos én is szépítve megkaptam, tehát biztos vagyok benne, hogy egy idő után azért esett le a tantusz, mert mindig utaltak rá, és akkor egyszer csak így összeállt a kép, hogy ja, bazdmeg. De hogy neked mit mondtak?
Az a baj, hogy amikor az ember így belátja a struktúrákat, akkor igazából van egy tudatosság és egy érzékenység ilyen például szexista dolgok felé. Szóval én tényleg volt az, hogy randizok valakivel, aki amúgy egy értelmes srác, és természetesen azt mondja, hogy ő nem ért egyet a nemi erőszakkal, és természetesen azt mondja, hogy egyenlőek vagyunk, de viszont amikor Me Too-ról van szó, akkor az már túlzás. Hogy így azért miért kell egy mozgalom? Vagy mondjuk feminizmus azért úgy igazából úgy miért kell? Szóval gyakran volt az, hogy jön egy pont, ahol rájövök arra, hogy ő így felszínesen egyet ért, de igazából nem áll mellettem úgy igazán.
És nem de értem, persze, hogy felszínesen egyetért, mert tök kínos lenne azt mondani, hogy ja, hát ez tök oké, hogyha nem tudom, este fogdostak a sötétbe.
Persze.
Ez egyértelmű.
Első dolog, amit érzek, amikor valakivel randizok, aki ilyeneket mond, és véletlenül mondja, és nem direkt mondja, csak van benne. Ez első dolog, az egy nagy turn off. Szóval egyszerűen nem attraktív nekem az ember. És aztán, ha én az kicsit így még messzebb, így még jobban belegondolok, akkor meg ijesztős is az, hogy valakivel vagyok, aki mondjuk nem hisz a Me Too mozgalomban egyáltalán, akkor mi lesz, ha mondjuk velem lenne valami baj? Vagy mi lenne, ha ilyen velem történne valami, ő mellettem állna? És ezek már ilyen nagyon mélyen mennek, ezek a agyalások, és itt kicsit leszűkül a randi lehetőségek, mert ja.
Hát igen, ezt nagyon érzem, meg nagyon, nagyon értem, és nekem is például ilyen, nem tudom, csak először párkapcsolataimat nézzük, vagy ilyen randizási helyzet, tehát rengeteg ellentmondással volt teli. Tehát, hogy mondjuk azt mondja a srác, hogy nem tudom, úristen, de szexista, ez és ez a reklám, ami egy ilyen, ó, tök jó, tök progresszív, végre észrevette valaki, fasza, és akkor utána meg így, nem tudom, elvárná, hogy én játszam a mamát, ilyen közös élethelyzetekben, és akkor mondjuk itt van ez a kifejezés, amit te is említettél az elején, ez az érzelmi munka, hogy basszus, az, hogyha mondjuk elutazunk valahova ketten, és elmegyünk egy nyaralásra, és mindent én tervezek meg, tehát hogy tényleg mindent, hogy most akkor úristen a repülőgép, és az átszállás, és a vonat, és a szállás, és az utalás, és add meg az útlevél számodat, és a nem tudom mi, akkor az kőkemény érzelmi munka, hogy mindent kitalálni, összehangolni, és akkor a megvalósítás az meg konkrétan. És most nem azt mondom, hogy ez fáradtság nekem, csak azt mondom, hogy ezek ilyen teljesen elvárt alap dolgok, tehát hogy sokszor fel sem merült az, hogy akkor mondjuk ezt majd ő intézi. Tehát, hogy legalább kérdezzem meg, hogy figyelj, neked ez nem fáradtság, hogyha nem tudom micsoda, és sokszor tök könnyű avval elintézni. Hát én ezt nem értek, te olyan jól csinálod ezt. Hát persze.
És mi lett volna, ha te felhozod?
Nem tudom, mert sok mindenben akkor így nem, mármint, hogy nyilván belegondoltam, csak hogy hogy mi a határ, ezt szerintem nagyon nehéz eldönteni, mert egy párkapcsolat amúgy is nagyon sok kompromisszummal jár, és amit meg én nem csináltam, meg azt meg megcsinált ő. És ez már egy annyira rossz dinamika, amikor elkezded méricskélni, hogy most ki mit csinált meg pontosan. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon ilyen vékony határvonal, hogy ez most tényleg, tényleg érzelmi munka, ez most tényleg nemi egyenlőtlenség, ez most tényleg azért van, mert én nő vagyok, vagy egész egyszerűen csak ő ebben szar, és amiben ő meg jó, azt meg megteszi értünk, és kész. Tehát ez szerintem egy ilyen tök nehéz dilemma, de nem egyébként így konkrétan ezt nem tettem szóvá akkor. De most már erre így sokkal jobban szoktam figyelni. Csak mondom, veszélyes, mert az ember akkor elkezd néha így méricskélni, hogy jó, de hát ő meg akkor ezt megcsinálta, én meg akkor azt, azt csináltam meg, és bla bla bla. De
igen.
Ami
de a... te mennyire figyelsz, hogy te például azt érzed, hogy egyenlő a te kapcsolatod? Mert tudom, hogy te most hetero kapcsolatban vagy, együtt laktok, főleg most karantén life, szóval hogy ezekre mennyire figyelsz, vagy mennyire agyalsz ezeken?
Hát, ahogy te is mondtad, nekem is így az utóbbi 1-2-3 évben gyakorlatilag így kialakult egy filter erre. Tehát, hogy nem az van, hogy folyamatosan ezen agyalok, hanem egész egyszerűen a rengeteg beszélgetés és olvasmányélmény és stb. Hatására kialakult bennem egy szűrő, vagy egyfajta érzékenység, egy ilyen finom hangolás, hogy azért erre érzékenyek a csápjaim, és próbálok rá figyelni tudatosan, vagy már tudat alatt eleve ott van és dolgozik, de hogy én azt gondolom, hogy igen, és pont ezt akartam így mondani ezzel kapcsolatosan, hogy csomószor érzem azt, hogy ha már érzelmi munkáról beszéltünk, hogy így a partnerem is igenis, hogyha mondjuk látja rajtam, hogy nekem ez most nem, tehát nekem most dolgoznom kell, és tök mindegy, hogy mi van, vagy írnom kell egy tanulmányt, vagy tehát, hogy valamiben nagyon bele vagyok mélyedve, akkor ő rengetegszer van az, hogy tudja a napi rutinunkat, ez természetes, és tudja, hogy mik azok a dolgok, amiket meg kell csinálni egy nap során, hogy a háztartás menjen, hogy a kutya el legyen látva, hogy stb. És ő ezeket tudja vinni nélkülem is, és ez egy tök megnyugtató dolog. Én azért voltam együtt olyan srácokkal, akiknél azt éreztem, hogy ha én most lebetegszem, vagy megállok, vagy leülök, vagy nem tudom, akkor bizonyos dolgok nem lesznek megcsinálva. És azért ez szerintem egy nyomasztó érzés.
Most azon gondolkozok, miközben ezt mesélted, hogy talán ott van sokszor, vagy ott csúszik el, hogy most csak a saját kapcsolataimon is agyaltam, hogy egy ilyen személyes dolog lesz belőle, amikor igazából talán arról tényleg a patriarchátusról kéne beszélni, és arról a struktúráról is talán ott érzem gyakran, hogy elcsúszik a dolog, hogy a srác, akivel vagyok, talán nem igazán érti, hogy ez mit jelent. Mi az, hogy patriarchátus? Ez miről szól? Ez hogyan érint engem? Hogyan érint téged? És valahogy ott csúszik el, hogy ez egy ilyen, hát, hogy egy személyes vita lesz, amikor lehet, hogy én például csak arra vágytam sokszor, hogy legyen egy ilyen belátás, hogy agyaljunk ezen néha. Lássuk be, hogy ez is ott van, mint egy like an aspect, mint egy aspektus. És hogy tök fontos, és releváns, és hogy talán ott csúszik el gyakran, ami természetes, hogy így lesz, ha nincs kb. Feminizmus, vagy nincs erről szó.
Hát igen, nem, hogy feminizmus, egyáltalán diskurzus erről nincsen, és igen, tehát hogy a feminizmus az egy olyan fogalmi keret, vagy egy olyan, ami ezt a beszélgetést kiválthatja, vagy kiprovokálhatja, vagy sürgeti, és ez ezért tök jó, de hogy önmagában is ennek tökre föl kéne merülnie, hogy basszus, amit csinálok, azt mondjuk miért csinálom, hogyha csak ilyen dolgokra gondolok, most hogy aki esetleg így az értelmi munkával mondjuk hallgatók közül nem mélyedt ennek bele mondjuk a szakirodalmába, akkor például csak ilyen dolgokra gondolok, hogy mondjuk ott van a karácsony, és hogy az a karácsony, annak van egy tényleges munkamenete, vagy bármilyen ünnepnek, de hogy emellett még ott van az a rengeteg érzelmi munka, hogy felmérni azt, hogy mondjuk mennyi étel kell a bevásárláshoz, a főzéshez, ez mennyi időt fog igénybe venni, kit kell meghívni, ezt hogy tudatom a meghívottakkal, tehát hogy minden ilyen családi esemény gyakorlatilag a konkrét munkán kívül még érzelmi munkát is tartalmaz, de nem keveset, és akkor ez általában egyértelműen megy a nők vállára, és teljesen sokszor ilyen felülvizsgálatlan módon. Tehát, hogy meg se beszéljük azt, hogy na, akkor te intézed a, nem tudom, az étel körüli dolgokat, én intézem a nem tudom micsodát, vagy mindent együtt döntünk el, hanem egy csomószor az van, hogy jaj, akkor minden, ami ilyen domestic, akkor azt te viszed, de gyakorlatilag azért ez egy nagyon tág fogalom. Tehát, hogy azon kívül, hogy mondjuk nem lesz belőled politikus, meg ott az üvegplafon, azon kívül a domestik az gyakorlatilag lehet bármi. Bármi, ami háztartás, ami gyerek, ami házi állat, ami, tehát bármi. És ez nagyon sok szerintem ahhoz, hogy egy ember elvigye.
Igen. Nem az a baj, hogy vannak ezek a szerepek. Tényleg én elképzelem, hogy ha nekem lenne családom, én szeretnék karácsonykor főzni, én szeretnék az a anyuka lenni, de mi van, ha mondjuk az apuka is szeretne az apuka lenni? Anyway, next topic.
Na és a másik, ami, vagyis ez a másik pont, amit említettél, az pedig a szexuális egyenlőség. És erről már azért így beszéltünk ilyen-olyan formában, de hogy te ez alatt pontosan mit értesz?
Hát igen, az, amiről mi igazából beszéltünk. Igazából ott is tényleg csak power play. Hogy menj, ugyanannyira szól mindkettő pártról, vagy van-e ott egyensúly egyáltalán?
Uh-huh. Tehát például ez az orgazmus dolog, vagy mennyire fontos az, hogy szexuálisan kielégüljön mindkét fél?
Például, igen.
Uh-huh. Vagy hogy az igények, igen. Hát igen, az igényeknek a kielégítése. Meg szerintem eleve ott, hogyha ilyen big picture-t nézünk, amit te is javasoltál, hogy mondjuk egy nő mennyire meri kommunikálni azt, hogy ő mit szeretne. Igen. Az ágyban. Nem?
Igen, igen. És mennyire van egy nyitottság felé.
Hát szóval igen.
A kérdőjelezés felé, és megint itt is egy olyan dolog, most kicsit ismételem magam, de hogy itt is, mondjuk, ha egy szexuális dinamikáról beszélünk, ha van egy tagadás, így a társadalmi nem felé, vagy patriarchátus felé, akkor ezek mind személyes dolgok lesznek. De ha belátjuk, hogy van egy ilyen dinamika a társadalomban, akkor már lehet teljesen más szinten is arról beszélni, hogy hú, mi miért kommunikálunk így? Hú, vajon miért van az, hogy a te szexualitásodról szólt most megint ez a szex, és nem a mi találkozásunkról, vagy az én szexualitásomról, mint nő, stb. 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 Szóval, ha van ez a fajta analysis, akkor azt be kell vinni a hálószobába is. Szerintem, mert sokkal könnyebben lehet ezekről beszélni. És ott megint ott ragad meg a dolog, hogy csak egy támadás lesz, pedig nem arról szól.
Wow, girl. Hát ez egy csomó párkapcsolati konfliktusnak szerintem így megfejtetted az eredőjét konkrétan, mert annyi minden van, amit így berántunk a makroszintről a mikróra, és elkezdjük az ilyen társadalmi problémákat gyakorlatilag ilyen személyes meccsekként megvívni, és teljesen ilyen tudattalanul, tehát így nem is tudod basszus, hogy emiatt, és szerintem az, hogy így mennyire el van nyomva, mert most akárhány szex és műjók jöhet, még mindig itt vagyunk 2020-ban, ugye az orgazmusos epping kapcsán említett statisztikákkal, hogy basszus, hány nő nem élvez el, hány nő színlelt az orgazmust, hány nő hazudott arról, hogy jó-e neki a partnerével, vagy sem, és amúgy meg minek azért, hogy ne legyen ebből konfliktus, azért, hogy megveregethesse a vállát, a patriarhátus, hogy na, ez ma is tök jó volt. Mert hogy gyakorlatilag ilyen társadalmi végtermékek vagyunk ilyen szempontból, hogy történnek ezek a dolgok, és akkor ennek így a leképződése meg ott van a párkapcsolatunkban, és akkor csodálkozunk, hogy miért marjuk egymást állandóan, amiatt, hogy te miért nem viszed ki a szemetet, és miért nem mosogatsz el soha, és miért nem segítesz a nem tudom minél, és miért én vagyok az egyedüli, aki a gyerekkel foglalkozik, és bla 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 bla.
Igen.
Ezek annyira tipikus, tipikus narratívák, amiket így visszahallok teljes, tehát különböző helyekről, barátoktól, magazinokból, könyvek, tehát bárhonnan. Mert én azt érzem, hogy van egy ilyen vágy szerintem az egyenlőség felé. Csak sokszor így a hogyan kérdésnél úgy megbicsaklik az egész.
Igen.
Szerinted amúgy ez egy ilyen utópia, hogy van 100%-osan egyenlő kapcsolat?
Hát én hiszek abba, hogy lehet csinálni egy egyenlő társadalmat, szóval azt mondanám, hogy igen, lehet csinálni egyenlő kapcsolatot is.
Svédország.
Tessék, Svédországban. Nem, én hiszek ebbe, csak tényleg az kell, hogy több ember a kellemetlenebb cipőbe rakja be a lábát, és kicsit kérdőjelezze a dolgokat. Egyszerűen ezt muszáj csinálni.
Hát igen, meg most nekem csak az jut eszembe például, amikor vannak ezek a privilégiumok, és hogyha mondjuk én azt mondom, hogy egy felső középosztálybeli értelmiségi vagyok, tegyük föl, most ezt csak elképzeljük ezt a helyzetet, akkor én vajon mennyire, nem is az, hogy tudom átérezni a problémáját mondjuk egy munkásosztálybeli, alsó középosztálybeli embernek, egyáltalán mennyire akarom. Tehát én gyakorlatilag kiélvezem a rendszernek az adottságait, halálra keresem magam, jól élek, mindenem megvan. Vajon engem bánt az, hogy azoknak az embereknek a sorsa, vagy élete, akiknek nincs?
És ha együtt vagy egy emberrel, aki abba a kategóriába tartozik, akkor mennyire a te felelősséged, hogy utána nézzél, tanuljál arról, hogy ő milyen háttérrel jött, vagy ő kicsoda, milyen nehézségekkel találkozik.
Na hát itt jön szerintem be az érzelmi intelligencia és érzékenység, szociális érzékenység. Mert hogyha ezek mind megvannak kellő szinten, akkor persze. De ha nincsenek, akkor nem.
Mert ha minden férfi, aki azt mondja, hogy ő egyenlőségben hisz, tényleg egyenlőségben hinne, akkor nem kérdőjelezne a feminizmust egyáltalán. Akkor nem tartanánk itt. Amúgy. És talán itt jön egy ilyen apropó, milyen feministának lenni hetero kapcsolatban, hogy ott jön az a, tényleg ott akadok meg sokszor, hogy ha a párom nem látja a fontosságát feminizmusnak, ami alap emberi jogokról szól, akkor hogyan állna mellettem? Akkor engem lát? Szolidaritásban van velem? És itt nekem ott van a nehézség igazából. De én nem tudok, I can't unlearn what I know.
Hogy nem tudod visszatanulni, vagy meg nem tanultál tenni azt, igen, amit tudsz.
Igen.
Ja. Hát igen, és ez ilyen szempontból szerintem egy fogós kérdés, és én lehet, hogy talán ezzel a gondolattal hagynám a hallgatóinkat ezekkel a kérdésekkel, hogy ezzel így agyaljunk tovább, és hogyha bármi eszetekbe jut, akkor esetleg simán írjátok meg nekünk. Szóval ez fogós, ezek fogós kérdések. Úgyhogy nem tudom, hogy aki például követ minket Instán, most elindítottunk egy ilyen inspiráló nők sorozatot, és próbáljuk ezt a sokszínűséget is kicsit így, kicsit erről így tovább beszélni, úgyhogy ha az érdekel titeket, akkor kukac mi a fennben megtaláltok minket, ott nyomhattok DM-et is, és hogyha ennél hosszabb gondolat nyom titeket, akkor pedig a miafempodcast@gmail.com az elérhetőségünk.
Bra, bra, bra!
Úgyhogy ez köszönjük, hogy velünk voltatok, és mindenhez kitartást.
Yes, köszönjük. Luca, te most mit fogsz csinálni?
Hú, én besörözök.
Hogyan vezeted le az estét?
Besörözök egy kicsit.
Na.
Te?
Jó van, én eszek csoki fagyit tejszínhabbal.
Ne, ez nekem is jó lesne.
És még agyalok tovább szerintem ezen a témán, vagy lehet, hogy kikapcsolom az agyam kicsit valami jó Sex and the City sorozatban.
Tény úgy.
Jó.
Oké.
Jó van, köszönjük.
Köszi. Sziasztok.